Minél tovább töröm a fejem, annál kevésbé értem ennek az éjszakának az eseményeit. Hisz ez nem lehetett Jansson négy gyilkosa. Egyszerűen lehetetlen, hogy az az ember, aki kijött a fák közül, azonos legyen a gyilkossal, akit eredménytelenül keres Magnus Torm. Mégis, a támadó nemcsak, hogy ismerte ezt az utat a villához, de fáradtságot nem kímélve eltávolította a drótot is, amellyel Branzni utasítására megjavították a kerítést. Már ez is ellene mond első feltételezésemnek, miszerint csavargóval vagy huligánnal van dolgunk, olyan emberrel, aki csak véletlenül hatolt be a panzió parkjába. Azt sem értem, mitől olyan magabiztosan mi főhadnagyunk. Az a kijelentése, miszerint legkésőbb néhány napon belül leleplezi a gyilkost, teljesen alaptalan, ha a vizsgálat eddigi eredményeit nézzük. Lehet, hogy Magnus Torg annyira nem bírja az italt, hogy már egy pohárka is megállt neki? Nehéz ugyanis másnak tekinteni a főhadnagy fogadkozását, mint puszta dicsekvésnek. A gyilkos okos. Gondosan eltüntetett maga után minden nyomot, és teljes biztonságban érezheti magát. Az éjszakai incidens egyáltalán nem járult hozzá ennek a titokzatos ügynek a tisztázásához, ellenkezőleg. Csak még jobban összekuszálta. Végül is sok éve vagyok rendőrorvos, és több száz, sőt több ezer nyomozásnál voltam jelen. Az ember szerez egy kis rutint. Látom azt, ami minden szakember előtt tökéletesen világos. A nyomozás holtpontra jutott, és semmi sem val arra, hogy ki lehetne onnan mozdítani. Bevallom, ez alatt a néhány nap alatt nagyon megszerettem a rendőrség fiatal tisztjét. Sajnálom is őt, mert látom, hogy gyalázatosan belebukott ebbe az ügybe. A svéd rendőrség joggal büszke arra a hírnevére, hogy a világ egyik legjobb bűnöldöző szervezete. De még náluk is előfordul, hogy felderítetlen marad a bűntények bizonyos százaléka. Ez teljesen érthető. Nincsenek ugyan tökéletes bűntények, de ha a nyomozás nem rendelkezik elegendő adattal, akkor eredményt sem képes elérni. Az ilyen ügyek aktái külön szekrényben hevernek, befagyott ügyek felirattal. Később évente egyszer vagy kétszer megnézik, nem merültek-e fel olyan körülmények, amelyek új vágányra helyezhetnék a régi befagyott ügyet. Az sem fordulhat elő, hogy egy rendőrtisztnek, aki képtelen egy ügyet felderíteni, kellemetlenségei támadnának. Persze csak abban az esetben, ha a revízió nem mutat ki bizonyos mulasztásokat. De Maria Jansson meggyilkolása egészen más ügy. Itt Svédország egyik leggazdagabb asszonya esett gyilkosság áldozatául. Egy nagy nemzetközi cég tulajdonos nője. Az ilyen embereknek általában kolosszális kapcsolataik vannak. A kormányban, az ellenzékben, sőt még a királyi udvarban is. A fiatal Jansson már biztosan egetföldet megmozgatott, hogy megbosszulja az anyja halálát. Ha a nyomozás kudarcot val, keresnek egy valódi vagy vélt bűnöst, és a közönséges bűnügy a kormány és az ellenzék közötti csatává válik. A különféle pártállású sajtótermékek ennek megfelelően dolgozzák meg a közvéleményt. Az ellenzék támadja a kormányt, a kormány azzal védekezik, hogy a hanyagságok elkövetőit megbünteti. De ki bűnhődjék? Nem a miniszter, nem is csak nem is a rendőrkapitány. Minden a hatalom legalacsonyabb szintjére hull vissza. Ami a lommai gyilkosságot illeti, a közvélemény szemében csak egy embert tehetnek bűnbakká, Magnus Torgot. Bal szerencse, hogy éppen őt bízták meg ezzel a bonyolult üggyel. A fiatal főhadnagy nem mulasztott el semmit. A nyomozást mintaszerűen vezette. Még Sherlock Holmes sem juthatott volna nála jobb eredményre. Ennek ellenére mindenki őt kiáltja majd ki bűnösnek, és senki nem kell védelmére. Szerencséje lesz, ha az ügy lezárultakor csak a sarkkörön túlra helyezik át, és nem büntetik azzal, hogy leszerelik a rendőrség kötelékéből. Nagyon sajnálom Torgot, de sajnos nem tudok rajta segíteni. Magnus Torg szerfeled beszédessé válik. A Branz panzióban a hangulat a következő napokban észrevehetően megjavult. Ehhez mindenek előtt a pompás idő járult hozzá. Olyan kánikula lett, amilyenre az évnek ebben a szakában, Skániában még a legöregebbek sem emlékeznek. Magától értetődik, hogy utóbb 1967 nyarát az évszázad nyarának nevezték. Aki csak tehette, kihasználta az alkalmat és szabadságra utazott. Lomma, a népszerű üdülőhely ugyancsak hamar megtelt nyaralókkal. Brancné panzióját nem kerülték el. Sok új vendég érkezett Stockholmból is, Észak-Svédországból is. Nem csoda, hogy Nora Linner asszony is felhagyott vele, hogy örökösen az unalomra panaszkodjék, és már egy szóval sem említette, hogy el akar utazni. A sajtó, mint általában a sajtó, talált magának más szenzációt. Az egyik stockholmi csatornában három golyóval a mellében hullát találtak. És mivel néhány hónappal ezelőtt titokzatos körülmények között meghalt egy göteborgi nagyiparos, most mindenki azt találgatta, vajon nem az ő hullája került elő a fjord mélyéről. Magnus Torg az utóbbi napokban szinte egyáltalán nem jelent meg Brancné panziójában. Fenntartotta magának a szobát a földszinten, de lemondta a második emeleti szobát, ahol két segítője töltötte az éjszakákat. Visszaküldte őket Lundba. Még Björn Millerud doktor, aki oly szívesen segített a nyomozásban, nos, még ő is abba hagyta a naplóírást, mert néhány szót sem volt képes váltani Torgal. Kedden, június 20-án, ebéd után, a panzióban honos szokások szerint a vendégek többsége átment a szalomba. Lilian egy tálca kávét és üdítőitalt szolgált fel. Ekkor állt meg a küszöbön Sven Brehmann, a Kvelsposten riportere. Körülnézett, láthatóan ismerős arcot keresett. Pillantása Millerud doktorra esett, aki a szalon sarkában ült, Ingvar Harding és a Tuvesson házaspár mellett. A népszerű malmői hírlapíró üdvözölte az ismerősöket, és félbeszakítva az idei turista szezon kilátásairól folyó beszélgetést, megkérdezte a rendőrorvost. Magnus Torgot keresem, mi van vele? Ezt mi is szeretnénk tudni, mosolyodott el Clara Tuvesson asszony. Úgy ülünk itt, mint a börtönben, hiszen tudja, hogy a főhadnagy engedélye nélkül nem szabad elhagynunk Lommát. A riporter szétnézett a szépen berendezett helyiségben, és elnevette magát. Azt azonban el kell ismernie, hölgyem, hogy ez itt ritka a luxusbörtön. Ha valaha összeütközésbe kerülnék a törvénnyel, azt kívánnám, hogy ilyen körülmények között töltsem le akár az életfogytiglani büntetést is. Valóban nem panaszkodhatunk, értett egyet a tengerészkapitány felesége. De a férjem szabadsága lassan lejár. Szeretnénk még meglátogatni a rokonainkat Borlangében, és aztán még néhány napot eltölteni Göteborgban. Hiszen Egil újból útnak indul szeretett Ausztráliája felé, és csak 4 hónap múltán látom viszont, akkor is csak 5 napra. Már jó pár napja próbálom elcsípni Magnus Torgot, magyarázta az újságíró. Néhányszor telefonáltam Lundba is, ide Lommába is, de soha nem tudtam elérni. Riporteri orrom pedig azt súgja nekem, hogy a főhadnagyunknak ez az elérhetetlensége és mozgékonysága arra val, talált valamilyen új nyomot. A főhadnagy ugyanis megígérte nekem, hogy a Kvelsposztenben én írhatom meg elsőként a sztorit, csak most bujkál előlem. Az a véleményem, mondta Nillerud doktor, hogy Magnus Torg nem annyira a sajtó elől bujkál, mint inkább nem akar senki szeme elé kerülni. Főként a főnökei szeme elé nem. Ahogyan én látom a dolgokat, már pedig nem akarom dicsérni magam, de majdnem mindent tudok, a nyomozás nem mozdult ki a holtpontról. És semmi sem utal arra, hogy az ön délutáni lapja a közeli jövőben új anyagot lesz képes közölni erről az ügyről. Ami pedig a Tuvesonné asszony által felvetett kérdést illeti, azzal teljes mértékig egyetértek. A legelegánsabb börtön is börtön. Mindegyikünknek megvannak a maga dolgai, magánügyek és hivatali ügyek. Ok nélkül senkit sem lehet itt tartani Brancné asszony panziójában, legyen az bármennyire is kényelmes és kellemes. Az én szabadságom június 25-én jár le. Határozottan fel kell lépnünk a főhadnagynál, s ha ez nem segít, a lundi rendőrfőnöknél kell eljárnunk. E percben a ház előtt autó állt meg. Kisvártatva a szalon ajtajában megjelent Magnus Torg. Körülnézett, és amikor észrevette az újságírót, aki intett neki, elindult az üldögélő társaság felé. Ha farkasról beszélnek, a farkas megjelenik, nevetett az újságíró, miközben kezet nyújtott a főhadnagynak. Rólam beszéltek? Magnus Torg csodálkozást színlelt. Önről és a börtönről, amit itt nekünk berendezett, mondta haragosan Clara Tuvesson. Börtön? Ki beszélt itt valaha is börtönről? Én nem, az biztos. De hát elutazhatunk? Amikor csak óhajtanak. De hát ön azt mondta, főhadnagy úr, hogy nem hagyhatjuk el Lommát, amíg csak nem tisztázódik Maria Jansson meggyilkolásának ügye. Egiltuveson kissé idegesen beszélt. Valóban ezt mondtam, ismerte el Magnus Torg. De mivel az ügy tisztázódott, a parancs, pontosabban szólva nem is parancs, hanem az én barátságos kérésem, már nem aktuális. Az ügy tisztázódott? Tört ki egyszer az újságíróból és a rendőrorvosból. Igen, mondta Magnus Torg. Befejeztem a nyomozást. Tudja, hogy ki Mária Jansson gyilkosa? Az újságíró előkapta a noteszét és töltő tollát. Természetesen tudom. Egészében véve mindent tudok. A gyilkos letartóztatták? Még nem. Megvallom, nem láttam szükségét, hogy ezzel különösebben siessek. Bármikor letartóztathatom, és ezt még ma meg is fogom tenni. Ki ez az ember? Egy volt SS-tiszt. Az auschwitzi koncentrációs tábor személyzetéhez tartozott. Az ördögbe is, fortyant fel a svéd riporterek királya. Hagyja abba a rejtélyeskedést, túl öreg vagyok már a kitalálósdihoz. Rendben van, mondta a főhadnagy. Tartom a megállapodást, és elmondom önnek az egész ügyet. Attól tartok azonban, hogy sokat nem fog önnek adni. A Kvelsposten ugyanis délutáni lap. A reggeliekben pedig már benne lesz a lundi rendőrkapitányság közleménye az ügy befejezéséről és a lommai háromszoros gyilkos leleplezéséről. Ön viszont, Nivelud doktor úr, befejezheti a naplóját. Félek, az újságíró egyre dühösebb lett, hogy lesz egy negyedik áldozat is. Egy bizonyos rendőrtiszt. Ó, milyen türelmetlenek ezek az újságírók. Magnus Torg egyre jobb hangulatban volt. No, mivel röviddel ezelőtt egyértelműen megfenyegettek, az életemet féltve inkább megadom magam. Sven Brayman akart még valamit mondani, de a végén csak legyintett. Tehát, kezdte Magnus Torg, el kell ismernem, hogy nagyon ügyes bűnözővel volt dolgunk. Azt hitte, hogy neki sikerül végrehajtani azt a mutatványt, ami senkinek sem sikerülhet. Büntetlenül embert ölni. Ez az ember ráadásul beképzelt is volt, és egészen a közelmúltig azt hitte, hogy nem követett el semmilyen hibát, és minden gyanún felüláll. Pedig hibázott. Gyanakodtam rá bizonyos ideje, pontosabban szólva az első nap óta, ahogy a nyomozást megkezdtem. És ahogy múltak a napok, a gyanúm egyre inkább alakot öltött. Kezdetben szinte semmi bizonyítékom nem volt. Most azonban támadhatatlanokkal rendelkezem. Annál is inkább, mivel a bűnöző újabb hibákat követett el. Szeretném hangsúlyozni, hogy Nivelud doktor úr és az általa vezetett napló nagyon értékes segítséget nyújtott nekem, nagyon nagy mértékben elősegítette a gyilkos leleplezését. Hálásan köszönöm önnek, doktor úr. A rendőrorvos némán fejet hajtott. Megállapítottuk, mint önök is tudják, hogy Mária Jansson találkozott egy emberrel, aki őt egy háborús bűnösre, egy bujkáló SS-tisztre emlékeztette, a hajdani auschwitzi koncentrációs táborból. Mária Jansson nem volt benne bizonyos, hogy alapos-e a gyanúja, ezért nem fordult a rendőrséghez. Csupán Helmer Jansson úrral, Witold Ovicki lengyel diplomatával és egy másik, Lommában élő volt auschwitzi fogollyal osztotta meg a gyanúját. Az öreg halásszal? Kérdezte a riporter. Úgy van. Jól tudjuk, hogy a három beszélgetés lengyel nyelven folyt.